Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. Elkezdjük akkor az Allianz Ima 7 sorozatnak az utolsó előtti estéjét. Örülök, hogy a legbátrabbak, meg a legügyesebbek azok el tudtatok jönni. Itt vagyunk ezen a mai estén. Tudom, hogy nem olyan könnyű idejönni, talán ez, ami legkíjebb esik az összes helyszín közül, amit a héten használtunk, de úgy gondolom, hogy ha valaki akar, akkor az ide tud jönni. Úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit a Pünkösdi Teológiai Főiskolának ebben a nagy termében. Ez a legnagyobb terme a főiskolának, ami nagyon picinek bizonyul, tekintve arra, hogy több mint 300 hallgatója van ugye a főiskolának jelen pillanatban. Valószínű, hogy nem tudjuk őket egyszerre itt mindenkit elhelyezni. Ez egy kellemes probléma, hogy ilyen problémánk van, hogy létszám több, mint amire eredetileg gondoltunk volna. De itt most imádkozni jöttünk ugye össze, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a lelkipásztorokat közöttünk, dr. Mészáros Kálmánt, a Kispesti Baptista gyülekezet lelkészét, az egyház elnökét éveken keresztül, és Jénes József testvért is, az éjféli kiáltás missziónak az alelnöke, ugye, hogyha jól mondom. És köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket, akik a meghívást elfogadtátok a Teológiai Főiskola hallgatói részéről, ketten vagytok itt velünk, Isten áldja meg benneteket is. Igazából ez vizsgai időszak, meg szombat este, halmozottan hátrányos időszak, mint olyan, úgyhogy érthető módon nem nagyon tudnak a diákok jönni. Illetve még most is zajlik vizsga, tehát néhányan itt-ott-ott talán még vizsgáznak, és akik vizsgáztak, azok pedig úgy vannak vele, hogy mikor végeztek, hogy örülünk, hogy menekülhetünk. De hiszem, hogy ahányan vagyunk, pont annyian vagyunk, ahányat az Úr meg tud áldani. Egyébként az ige az azt mondja, hogy ha valahol ketten vagy hárman együtt vagyunk az ő nevében, itt van közöttünk. És azt gondolom, hogy ez bőségesen teljesült, és köszöntelek benneteket is, akik a másik gyülekezetekből vagytok, illetve az Új Élet gyülekezet tagjait. Mi egyébként nem itt szoktunk összegyűlni, hanem a 9. kerületben, a József Attila lakótelepen, a Toronyház út 3/B-ben van a közösségi ház, és annak a nagy termében. Tessék nyugodtan ide előre jönni, van hely, csak akár az első sorba is. Igen, igen. Nagyon jó, nagyon jó. Gratulálunk. Gratulálunk a bátraknak. Igen, igen. Mert ez mindig problémát jelent, hogy hátulra szeret mindenki ülni, és köszönöm szépen, hogy ilyen bátran. Jó. Tehát hiszem, hogy egy áldott, imádkozó és ige hallgató időszakunk lesz együtt. Isten áldását kívánjuk erre az alkalomra. Imádkozunk, és akkor utána néhány dalt fogok vezetni, énekelünk majd. Kénytelen leszünk megelégedni az én egyszál gitáros tudományommal, de olyan dalokat próbáltam válogatni, ami azt gondolom, hogy talán ismerős mindannyiunk számára. Hívjuk segítségül akkor az Úr nevét. Drága Urunk, Jézus Krisztus, akinek a nevében vagyunk együtt ezen a mai este, köszönjük néked, Uram, az imádkozásnak, az ige hallgatásnak ezt az óráját, ezt az alkalmát. Köszönöm, Uram, az én testvéreimet, akikkel együtt lehetünk, és különböző gyülekezetekből vagyunk, de pont nagyon jó, hogy megismerhetjük egymást, beszélhetünk egymással, közelebb kerülhetünk egymáshoz. És köszönöm, Uram, hogy megnyugszik rajtunk az egységnek, a szeretetnek és a kegyelemnek a lelke, amely által egyé tudunk olvadni, amely által épülni, erősödni tudunk egymás hite által. És köszönöm, hogy a te kezedre bízhatjuk ezt az egész alkalmat. Kérünk, hogy légy itt jelen közöttünk, és élő, hatékony módon tedd élővé a te ígéret, tedd élővé az imádkozásainkat, tedd élővé, Uram, amikor énekelünk és dicsőítjük a te nevedet. Minden, amit cselekszünk szóval vagy tettel, a Jézus nevében akarjuk cselekedni, a te neved dicsőségére, Istenünk, és köszönjük, hogy te pedig betöltesz bennünket, és a te jelenlétedben tölthetjük el ezt az időt. Minden áldás, minden magasztalás a tiéd legyen, Urunk. Amen. Az első dal egy hívogató dal, azt gondolom, hogy ezt ismerjük. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét. Talán ismerős ez a...
Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Gyertek, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, vigasságnak van helyére, ujjongjon, ő előtte táncoljon. Ő előtte az ő neve, ő neve, ott lakik az Úr. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Gyertek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Emeld fel kezedet, nyisd meg a szívedet, mert ő a te szabadító. Gyertek, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, vigasságnak lakhelyére, ujjongjon, ő előtte táncoljon, ő előtte az ő neve, ő neve.
Van egy másik dal, dicsérem, szent neved, te vagy az Istenem.
Dicsérem szent neved, te vagy az Istenem, úgy vágyom látni arcodat. Szeretlek szent szellem, áradjál szív bennem, úgy vágyom hallani hangodat.
Te vagy az Úr,
mert te vagy az Úr, te vagy az Úr, te vagy a győztes nagy király, Jézus, dicsérlek én mindörökké, mindörökké, mert te vagy az Úr, te vagy az Úr, te vagy a győztes nagy király, Jézus, dicsérlek én mindörökké.
Előről.
Dicsérem szent neved, te vagy az Istenem, úgy vágyom látni arcodat. Szeretlek szent szellem, áradjál szív bennem, úgy vágyom hallani hangodat.
Te vagy az Úr,
mert te vagy az Úr, te vagy az Úr, te vagy a győztes nagy király, Jézus, dicsérlek én mindörökké, mindörökké, mert te vagy az Úr, te vagy az Úr, te vagy a győztes nagy király, Jézus, dicsérlek én mind örökké. Te vagy az Úr, mert te vagy az Úr, te vagy az Úr, te vagy a győztes nagy király, Jézus, dicsérlek én mind örökké, mert te vagy az Úr, te vagy az Úr, te vagy a győztes nagy király, Jézus, dicsérlek én mind örökké.
Amen. Még egy dalt szeretném, hogy énekelhetnénk. Ez pedig úgy szól, hogy szóljon az ének, áldás dicséret.
Szóljon az ének, áldás dicséret, néked örökké való. Nemzetek, népek, ifjak és bének, imádjanak mindenhatót. Hirdessék nevetlenségét, menjen és földön énekeljék, hogy szent az Úr. Örökké zengjék egy szívvel hatalma, mert jó és kegyelmes vagy nagy Istenünk. Ó, mindenható! Szóljon az ének, áldás dicséret, néked örökké való. Nemzetek, népek, ifjak és vének, imádjanak öregkorú. Hirdessék nevetlenségét, menjen és földön énekeljék, hogy szent az Úr. Örökké zengjék egy szívvel hatalmat, mert jó és kegyelmes vagy nagy Istenünk, ó mindenható. Királyságod megáll örökké, gondtéket nem mozdul el. A nép, amelyet teremtettél, magasztalja nagy nevedet. Királyságod megáll örökké, örökké, gondtéket nem mozdul el. A nép, amelyet teremtettél, magasztalja nagy nevedet. Hirdessék nevetlenségét, menjen és fölön énekeljék, hogy szent az Úr. Örökké zengjék egy szívvel hatalmam, mert jó is kegyelmes vagy nagy Isten. Ó, mindenható. Ó,
mindenható. Nem tudok olyan jól gitározni, mint István, akit köszöntünk be, Horváth István, de jól tud énekelni. Ha tudtam volna, hogy érkezel István, akkor téged kértelek volna meg, hogy helyettem ezt a... Majd a végén akkor megkérünk, jó, hogy ezt az István hadd mutasson be, ő az Allianz főtitkára, és nagyon sok Horváth Istvánt is kérünk. Köszönjük, szeretettel, István áldjon meg fölöttünk. Örülök, hogy ennyien összejöttünk ezen a mai estén, és akkor az igét fogjuk majd meghallgatni. Kérem szeretettel dr. Mészáros Kálmán testvérünket, és kérlek, hogy egy kicsit azért úgy mutatkozzál is be. Én most már nem mondom el, hogy én hány éve ismerlek, mert ugye Kispesten el tudtuk mondani, de szeretném, hogy egy kicsit mondanál magadról, szolgálatodról, családodról. Parancsolj!
Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Elérkeztünk ennek a hétnek az utolsó előtti állomásához. Körbejártuk itt a testvéreknek az otthonát, gyülekezetét, gyülekezeti helységeket. Itt most a teológián lehetünk, a pünkösdi közösségnek a teológiáján. És hát ez úgy látom, hogy nyílnak az ajtók, meg a szélek is. Valaki azt mondta, hogy de jó lett volna, hogyha a gyülekezetek is megmozdultak volna. Ezért majd dolgozom a következő években, hogy a gyülekezetek is nagyobb létszámban mozduljanak meg ezekre az esti alkalmakra. De különösen becsülöm azokat. Ki az, aki minden este itt volt idáig? Igen, hárman. Ketten vagy hárman az ő nevében. Aztán van, aki esetleg többször, vagy ennél kevesebb szer, de azért majdnem, hogy igen, egy vagy két alkalmat hiányzott.
Egyszer
nem. Hát ez csodálatos, nagyon jó. Reméljük, hogy a következő, mármint a holnapi alkalom, amikor együtt lehetünk még, és zárásra lesz ennek az alkalomnak, mindenki is, másokat is hozunk még magunkkal. Köszönöm, Pintér testvér, hogy üdvözöltél, én is. Már ezt említettem, hogy Pintér testvérrel több mint 30 éve ne öregítsük magunkat jobban. Ismerjük egymást, és szinte gyermekség vagy fiatalkorunk óta együtt szolgálhatunk az Úrnak. És voltak kereszteződések az életünk útján, amiért hálás vagyok a Jóistennek, hogy hasonló volt a meghívás, elhívásunk, és beállította az Úr bennünket különböző munkafázisokra, hogy az ő mezején dolgozzunk és végezzük a magvetésnek a szolgáltat, amiről ma este is szó lesz. Annyit röviden hadd mondjak magamról, hogy annak ellenére, hogy a szüleim, az édesapám lelkipásztor volt, nekem is meg kellett élnem. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogyha hívő családban, hívő szülőknek a gyermekeként beépülhet Isten népe közé, attól kezdve garantált az üdvösség. Ez nem születés alapján történik, nem egy vallásnak a fölvételével kezdődik. Azt szoktuk mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, meg dédunokái, kizárólag gyermekei vannak, és ezt nem emberi úton, hanem Isten szent lelkének újjászülő hatalma által nyerhetjük el ezt a státuszt, vagy kerülhetünk vissza ebbe a státuszba, ahonnan kirándok bennünket a bűn, és a tékozó utakra vonz bennünket. 16 éves voltam, egy nagyon egyszerű módon szólított meg Isten engem. Én nagyon jó fiúnak gondoltam magamat, addig, amíg rá nem döbbentem, mert az Isten igébe lesz tekintettem, hogy ez nem így van egészen, sőt egyáltalán nem. Mert bár lehet, hogy kívülről az ember magára erőltet, be szabad jönni, magára erőltet egyfajta vallásos külsőséget, de a szívében lázadás van, megtört bűnök vannak, ezt lehet sokáig úgy viselni, és úgy lehet együtt élni vele, hogy megtévesztetek sokakat magam körül, de aztán Isten lelepez bennünket, és engem is leleplezett, amikor rámutatt a gyengeségeimre. Az az ige hirdetés, ami engem akkor nagyon megfogott, a tékozó fiúnak a története volt, de nem az, aki nagyon messzire elment, hanem az, aki otthon tékozott. A prédikátor nagyon kijelezte ezt a mondani valót, és egy nagyon ütős mondata volt, többször elmondtam már, hát ismerős lesz ez többeknek is. Azt mondta, hogy az elsősorban ültem, mint jó fiú, általában a prédikátor gyereknek ott kellett ülnie. Azt mondta, hogy drága testvéreim, kedves fiatal barátaim, tudjátok, hogy a templom padjából is el lehet kárhozni, ha nincs élő kapcsolatod Istennel. Hosszan el lehet a templomba is járni, kettős szívvel, kettős élettel, és azt gondolok, hogy ha az embereket sikerült megtéveszteni, Istent is neked nem lehet megtéveszteni. És akkor meghívott engem Isten arra, hogy adjam át a szívemet Jézusnak. És ne képmutatóskodjak, valljam meg a vétkeimet és bűneimet, és adjam oda az életemet Krisztusnak. Így történt aztán, hogy egy lelki beszélgetés következett ezzel a lelkipásztorral, aki aztán kiderült, hogy az édesapám. Az a legnehezebb egyébként. Egy idegenhez sokkal könnyebb lett volna hozzá bepopogni az irodájába, mint az embernek a saját édesapjához haza menni. Aki nagyon is meglepődött, amikor beléptem hozzá, és a szokásos volna ott az irasztalánál, és azt kérdezte, hogy mit keresel itt. Aztán mondta, hogy előbb a lelkipásztor testvér azt mondta a szószéken, hogy akinek bűnrendezésre van szüksége, az kopogjon be az irodámba, mert szívesen imádkozom vele együtt, és hát őt is meglepte ez a jelentkezése, mindenkire szányult csak rám, nem, hogy én leszek az, aki éppen hazafelé szeretnék jönni, lelki értelemben is. És az volt az érdekes, hogy nem fogom soha elfelejteni, hogy amikor ezt elmondtam neki, akkor nem tartott egy erkölcsi prédikációt, hogy miért is tartsa magamat, hanem azt mondta, hogy drága fiam, ezt most nagyon komolyan kell venned. Úgyhogy tegyek a rögtön letérdelünk. És ez történt. Letérdeltünk ott az irodába, hibánkozott értem, én is érte, megköszönve, hogy idáig elvezetett. És akkor én nem gondoltam, hogy ma már biztosan tudok, hogy ez az új életemnek az első pillanata. Mert ez egy olyan döntő változást okozott a családomban is, meg abban a gyülekezetben, illetve ifjúsági körben, ahol én szokásból, meg baráti kapcsolatok révén szerettem egyébként korábban is járni, ami egészen megmozdította a közösségnek, az akkori pécsi gyülekezetről van szó, meg az életét. Voltunk 50-60-an fiatalok abban az időben, és azon az estén, amikor a barátai megkérdezték, hogy miért nem jöttél velünk, és miért nem tartottál ezen az estén is, úgy, mint máskor velünk, amikor sétálni mentünk inkább, elmondta meg, hogy mi történt. És olyan változás történt, hogy néhány héttel később a pünkösdi ünnep következett, ahol 28-an álltunk meg fehér ruhában az Isten színe előtt, 500 testvér előtt, és tettünk vallást a mi hitünkről és meggyőződésünkről, és az édesapám bemerített. Ez egy új időszaknak lett a kezdőpontja, és ha ezt akkor nem tettem volna meg, valószínűleg most nem állnék itt. Olyan kegyelmi pillanat volt az életemben, ami rendkívül módon egy nagyon, nagyon éles helyzetben szólított meg Isten, és elindult egy egészen új pályára, aminek a mai nap is egyik gyümölcse vagy következménye. Úgyhogy vannak ilyen kegyelmi pillanatok, és lehet ez a ma este is ilyen, amit nem szabad elengednünk, hanem a hallott ígére, a hallott üzenetet olyan pozitív módon kell befogadnunk, ami életváltoztató erőként fog hatni ránk az életünk későbbi szakaszában is. Aztán ugyanilyen csodálatos módon, nem akarom részletezni, történt az elhívás, a szolgálatba állítás, az eddigi megtett út, amikor a teológiára mentem, és megkezdtem volna a tanulmányaim, ha itt vagyok, akkor ezt említem még. Megkezdtük a tanulmányokat, talán két hétig már intenzíven kezdődött az iskolai év, mikor megkaptam a sasbehívót. Nem tudom, hogy tudják-e, mit jelent a férfiak, egészen biztos. A katonai behívót, ugyanis mindenki felmentést kapott abban az időben, az összes főiskolás és egyetemista, kivéve a teológusokat. A teológusokat bezsupolták két évre, és nagyon kemény helyekre osztották el. És én nagyon pánkódtam ezen, hogy így történt. Aztán Isten ezt olyan módon fordította javunkra, hogy képzeljék el, bevonultam a katonasághoz, és ez Nagyatádon történt, ez egy munkatábor volt gyakorlatilag. És még egymás után beérkeztünk, kopaszra nyílt fejjel, akkor egymás után be kellett mutatkozni, ki kicsoda. És mondja, az egyik az Egerből jött, a másik Esztergomból jött, a harmadik Szegedről jött, a negyedik, stb. Nyíregyházáról. Kiderült, hogy egytől egyig mindenki teológus volt. És egy olyan század állt föl, hogy kizárólag mindenki teológiai hallgató lett volna. Életben soha nem találkoztam volna ezekkel a fiúkkal, de két évet lehúzva egymás mellett, megismertem őket, és be kell vallanom valamit. Én addig azt hittem, hogy csak a baptisták a hívők. Ez összedőlt bennem, ez a kép. Ettől kezdve rá kellett jönnöm, hogy mindegyik felekezetben vannak hívők, odaszánt, elkötelezett keresztjének, és jó velük a kapcsolatot építeni, és ez annyira hatott még mind a mai napig is, hogy ha körülnézek az egyházi életnek a különböző szintjein, római katolikustól protestánsok, kik azok a fiúk ülnek ott, különböző beosztásban, különböző pozícióban, akikkel itt a fogság éveiben, hát a nehéz körülmények között megismerkedhettem. Egészen másképpen vettem fel a telefont akkor, amikor ilyen beosztásban voltam én is, mintha senkit nem ismertem volna. Tehát ezt azért mondtam csak, hogy sokszor háborgunk a pillanatnyi helyzetünk miatt. Az a szituáció miatt, ami kialakul. És nem gondolunk arra, hogy éppen azok a nehéz pillanatok, amikor Isten kézbe veszi az életünket, mert hosszú távú terve van velünk. Nem csak a földi életünk vonatkozásában, hanem az örök életünknek a vonatkozásában is. Na itt most megállok, mert talán a ígéről vonnám el a figyelmet, amit a ma estére találunk ebben a füzetben, amit szerte az országban, meg a világban is, megnyitnak ezekben a percekben. Köszönjük Kötitár testvéremnek, hogy ilyen nagyon szép kiállítású füzetet kaptunk ebben a esztendőben. Ő volt az egyik szerkesztője, összeállítója, úgyhogy köszönjük innen erről a helyről is. A ma estére kijelölt igénk a Lukács evangéliumában található. A Lukács evangélium 8. fejezet 4. versétől olvasom az igét. Isten igére iránti tiszteletbe fennállva hallgassuk ezt meg. Lukács 8. 4. verstől. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, mármint az Úr Jézus Krisztushoz és tanítványi közösséghez, ezt mondta nekik példázatokban. Kiment a magvető vetni, vetés közben némelyik mag az útfélre esett és eltaposták. Vagy megették az égi madarak, némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották, némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnevekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mi is a hallgatói között lehetünk most ezen az estén. Köszönjük, hogy bennünket is bevontál, hogy hallható távolságba kerülhettünk ezen a héten is hozzád, és köszönjük azt is, hogy hatalmas felelősséget bízol ránk, hogy a hallott ígét meg is éljük, sőt, tovább adjuk azoknak, akinek címzed. Szeretnénk erre ma este is erőt, bölcsességet, látást kérni tőled, adj iránymutatást, Őt szent lelkedet, hogy értsük meg, és a megértett ígét éljük meg, és továbbadhassuk majd. Kérjük ezt az a szent nevedben, mennyi édesatyánk. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor készültem a másik üzenetre, feleségem kérdezte, hogy mi lesz a téma, és sajnos nem tudott eljönni, betegek a gyermekeink is őket őrzi. Mondtam, hogy a földbe vetett magról lesz szó. Kezdemben nyomott egy üveget, azt mondja, hogy hidd el. És mondta, hogy mutassa meg, bár egészen biztos vagyok, hogy mindenki tudja ezt, de talán jobban bennünk maradt, hogy miről esik van este szó, ha látjuk is. Ki ismeri föl messziről, hogy mi ez? Állónak, hogy nagyon jó szene van. Pedig azt mondja, hogy ez a legkisebb az ilyen fajta magok közül. Ki az, aki nem ismeri, aki nem látta még közelről, hogy mi az, hogy mustármag. Meg lehet. Ugye menet közben
feladom, és lehet én is valaki elmény be akarja vinni, nyugodt a belenni az, és egyet hazavéhet,
hogy erről volt szó. Tehát, én kérek szépen egyet
feladom. Jó, csak az egyet,
A kézre kapják, hogy amikor Jézus beszélt az Isten országáról, akkor kezébe vette egy ilyen picit, látjátok az ember? Nem nagyon, ugye? Úgyhogy teljesen igazából Jézusnak azt mondta, hogy ez a legkisebbek közé tartozik, a magokat tekintve, és el is tűnt, akkor egy másikat össze. Igen, valószínűleg ez kemény talajra hullott. Na, lényeg az, hogy Jézus mindig nagyon szemléletesen beszél. Tehát ő néztem, és statisztikát készítettem, hogy Jézus prédikációjának a 90%-a, nem több, nem templomban elmondott prédikáció volt. Tehát nem zárt helyen, nem ilyen mesterséges körülmények között, meg liturgikus feszességben hangzottak el, hogy az élet legtermészetesebb körülményei között hangzottak el. Ezt Jézustól tanulni kell. Kicsit mi be vagyunk merevedve, nem tudom, pincésztestületi, hogy vagytok ezzel, de mi baptistánk nagyon be vagyunk, néha savanyodva is, mint hogyha nem valami jó hírről és evangéliumról hallanánk, nem tudom, más felekezetek hogy vannak, de néha úgy tűnik, mint hogyha valami gyászisten tiszteletben mennénk minden vasárnap, mint a temetni kéne Jézus pedig, és feltámadt is ért. Tehát inkább ezt kéne ünnepelni minden alkalommal, és én mindig is híve voltam annak, hogy nem látványos és nem külsőségekre, hanem a lelkünknek a derűjével. Tehát, hogy bent, ha átjárja az Isten igének az öröm üzenete, az kisugárzik az emberről, és kisugárzik egy közösségről. És az vonzóvá válik mások előtt is. És Jézus mindig ilyen derűvel, és mindig ilyen természetesség, ilyen teljes természetességgel beszélt a legbonyolultabb dolgokról. És ő nem teológizált, ő nem valami eszmerendszert állított össze, nem valami teológiai hitvallási rendszer. Jézus nem dicsekedhetett egyetlen egy nyomtatásban megjelent könyvvel sem. Hát milyen tanító az, milyen vallás alapító az, aki egyetlen könyvet nem írt. Egyetlen egy írásos dokumentum nem maradt utána. Egyetlen egyszer tudjuk, hogy írt, akkor is alázatta, letérdelve, lehajolt a földre, és a homokban írt egy bűnös asszony védkét más titokban, hogy nem is mondta ki. Valószínű, hogy annyit írt, hogy tudom éppen miben vagy. Mi az a vétek, az a bűn, amivel roskadozva jöttél. És azonnal utána, hogy a homokba írt szövege is tűnt. Mert azt mondja, Jézus, hogy megbocsátottak a te vétkeid. El van törölve. Heregye is többé ne vétkezzél. Az egyetlen eset, amikor ezt olvassuk Jézusról, hogy valamit leírt. Nem minden nem tudott volna írni, írt és olvasott. Nem úgy, mint a tanítványok. A tanítványokra azt olvassuk, hogy azért csodálkoztak az írástudók, meg a farizeusok, hogy írástudatlan emberek. Tehát ezzel is a szolgálatnak az elején nem nagyon tudtak még írni sem, olvasni sem. Jézusról tudjuk, hogy írt és olvasott, és 12 éves korában már a doktorokkal, tehát a tanítókkal azonos szinten, ha az őket nem haladó, sőt, egészen meghaladó szinten tudott Isten országának a dolgairól beszélni. Elcsodálkoztak rajta. És később, amikor a szolgálatát kezdte a szülő, pontosabban a neveltetése városában, Názáretben, és felállt a Mózes pulpitusához, majd beült a Mózes székébe, akkor kezébe adták az Ézsaiás tekercset, és felolvasta a 61. részt. Az Úr lelke van ilyen rajta. Tehát egészen biztos, hogy tökéletes ismerettel rendelkezett minden téren, de a legegyszerűbb emberhez épp úgy tudott szólni, mint a doktorok doktoraihoz, akik ott Jeruzsálemben ültek, és másoknak magyaráztak. Nikodémus meg a többiek, hogy nagyon magas szinten képviselték a tudományt idézőjelben. Most ebben az esetben is hatalmas tömeg veszi körbe, nem csak a 12 tanítvány, és nem csak néhány asszony, ahogy itt a bevezető mondatokban olvassuk, hanem igen nagy sokasság gyűlt össze, és egy nagyon fontos igazságot kezdett el fejtegetni. beszélt az Isten országára, mindig ez volt a témája. Ő nem az egyházat jött alapítani, nem az egyházat struktúráját jött elmagyarázni, hogy ezt hogy kell csinálni, és milyen rendszerben kell felépíteni. Ő mindig Isten országáról beszélt. És azt mondja, hogy az Isten országa olyan, mint egy pici-kicsi mag, mint a legkisebb. Sokszor el szoktam gondolkodni azon, hogy annyira jelentéktelennek tűnik egy búzaszem, egy mustármag, hogy fér bele ebbe programozva egy teljes élet. Egyébként mi is így indultunk. És Isten beleprogramozta ebbe a pici magba azt a néhány évtizedet, amit a föld életünkben eltöltünk. És gyerekeimmel beszéltem délután, és a világ térképe volt előttünk, és mindig azt kérdezték, hogy mi volt előtte. Meg hogy jött ki létre egyáltalán az élet most, mi az aznak a kisebbeznek is az értelme, és megfoghatatlan, felfoghatatlan az a világ, ami körülvesz bennünket, és különösen azon csodálkoztak el, hogy képzeljétek a jelenlegi ismeretünk szerint. Ez a bolygó az egyetlen, amely él. Rajtunk kívül semmi. Minden puszta is, nincs élet. Isten erre a földre lehelte egyedül az ő lelkét. Ez lüktet, ez él. Bele van programozva minden. A látható és láthatatlan világnak összes variációja. Isten gondolatából pattan ki a teremtésnek a gondolata. Ami mind a mai napig itt van, jelen van az élet erő, ami Istennek a gondolatától egészen napjainkig végig kísérő a Földnek a létét, életét. És számomra az egyszerűen csoda, hogy miféle hajtóerő van ebben beleplántálva. Nemrégen olvastam egy felfedezésről, hogy Egyiptomban, az egyik piramisban, megtaláltak egy kicsiny kis búza szemet. Az ottani száraz földrajzi körülmények között nem pusztult el. Egy cserépnek a mélyén találták ezt a búza szemet. És a tudósok arra voltak kíváncsiak, ugye hány évvel ezelőtt tehették bele, piramisok mikor épültek. 3-4 ezer évvel ezelőtt majdnem, ha korokat kiszámítanánk. És olyan csoda abban tört, azt állapították meg, hogy az itt kiszáradt és élettelennek tűnő magocskát, akkor beletették a vízbe, a jó földbe, csoda történt. Kihajtott. És honnan őrizte meg azt az életerőt, amit Isten teremtett, és minden élet forrása ő? Hát nem csodálatos a mi Istenünk, hogy egy ilyen picin kis magba programozva bele tud tenni mindent? Hát akik számítógéppel foglalkoznak, elcsodálkoznak, hogy na, milyen nagy felfedezés az, amire mi eljutottunk így a 21. század első éveiben, hogy van egy kis kütyű a kezünkben, akármilyen kis szerkezet, és képes az ember arra, hogy beleprogramozzon dolgokat. De mi ez ahhoz képest, ahhoz a hatalmas világprogramhoz képest, amivel Isten az egész világot betáplálta. És mi mindig nem vagyunk annak a birtokában, hogy egyszer azt látjuk, hogy ebből mi lesz. Nem csak a materiális világnak a szintjén, hanem amikor majd beletorkolik mindez a láthatatlan isteni világba. Hát most föl nem tudom fogni. A legnagyobb ostobaság lenne azt mondani mindezek után, hogy csupán az a valami, amit meg tudunk fogni, amit föl tudunk fedezni, az a létező világ. Nem így van. Van olyan láthatatlan erő, amely kibutathatatlan, fölfoghatatlan, ami hajtó erőként benne van ebben a pici magban. És csak alkalmas pillanatra vár, hogy ez egy jó földbe belekerüljön, és a program elindul. És Jézus azt mondja, hogy az a program, aminek a részévé váltatok, vagy váltok, ott a tömegnek mondja, olyan láthatatlan erőknek a mozgását, mozdulatát, kiteljesedését indítják le, amire föl sem tudtok fogni. És gondoljuk el azt, hogy mi, akik itt vagyunk, nem is gondoljuk azt, hogyha ezt igazából, ezt a hajtóerőt, ezt az isteni dünamiszt, ugye, mert ezt mondja a Biblia, amikor az isteni hajtóerőről, vagy csodálatos erőforrásról beszél, hogy ez felszabadul, kiszabadul a dünamiszt, tehát a dinamit szó is ebből fakad, az a felszabaduló hatalmas, amit az atomenergia is, ami bele van szorítva egy ilyen pici, vagy még kisebb magocskába, egyszer felszabadul, hatalmas energiává lesz. És azt mondja Jézus, hogy az az íg, amit tőlem hallotok, az ilyen erőforrás. Láthatatlan és csodálatos erőket mozdít meg bennetek, amikre magatoktól nem vagytok képesek. Mi sokszor azt gondoljuk, ugye emberi erőforrások minisztériumát ismerjük, de az csak az emberi erőforrások. És ezek kiapadnak. Amikor a saját emberi erőforrásainkra gondolunk, hányszor vagyunk, hogy szoktok ezt ma mondani, hogy padlóra kerülünk, hogy nincs erőm, kimerültem, lemerültem, nincs. És valaki bedobja a török között, mint mondja, hogy nincs tovább. De Isten azt mondja, és itt az Úr Jézus Krisztus a szócső, hogy az az íge, az a szó, az a teremtő szó, amely az idők kezdetén, ez az egész programot elindította, az Isten világát elindította. Mert Isten először mondta azt, hogy legyen a logosz ereje. Az az erő, amit Isten mondott ki, ellenállás nélkül képes volt megjelenni testben is, matériában is. És ugyanígy vagyunk az Isten szavában, hogyha hiszünk, tehát nem csak feledékeny, süket hallgatóként ülünk az Isten tiszteleteken, vagy hallgatjuk a prédikációt, vagy vesszük kezünk a Bibliát, hanem jó földbe hullik, fogadókészek vagyunk, fogadásképesek vagyunk, akkor ez elindul. Ha készek vagyunk arra, hogy befogadjuk, és nem védekezünk a fogantatással szemben. Ma a mai embernek a fő gondja az, hogy hogyan tud védekezni. Éppen ezért ennyire meddő az élet. Ahelyett, hogy arra törekedne, hogy gyümölcsözőre fordulna az embernek az élet. És nagyon sok kereszténynek is, hadd mondjam ezt, hogy ugyanaz a problémája. Gyümölcstelen az élet. Nincs az Isten ereje, nem azért, mert az isteni erő elveszítette volna a képességét. Abba benne van, nem az ige magjával van baj, hanem az élő és ható, azt mondja a Biblia. A fogadással, a befogadással van baj. Jézus nagyon reális volt, itt elmondja, hogy ő számít arra, hogy a hallgatóság nagyon különböző. Jézus hallgatósága is különböző. És gondoljátok el testvérek, hogy azon nem csodálkozom, hogy az én hallgatóságom esetleg nem olyan fogékony. De Jézus mondja a saját prédikációjára, ige hirdetésére. Tudom és meg vagyok győződve, hogy az általam hirdetett ige legjobb esetben is. Csak egy negyed részében fog életre kelni. Nem azt mondja, hogy én 100%-os vagyok. Ma úgy értem, hogy a hallgatóságom 100%-os, az a legjobb. Hanem tudom azt, hogy vannak köztetek olyanok, és így szembe mondja a hallgatóival, nézzétek meg, vizsgáljátok meg a szíveteket, nem tudom, melyik negyedhez tartoztok, de itt néhány verset később pontosan regisztrálva elmondja, hogy a saját hallgatósága, és most nézzétek meg testvérek, és soroljátok be magatokat. Azok közé, akikről Jézus beszél, azt mondja későbbiekben, hogy a példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög. Most nagyon figyeltek, testvérek. Nem kerülé el az ördög azokat sem, akik itt ülnek egy órát, másfél órát. Helyetek készen, mert ott órálkodik az ellenség körülöttünk, és szeretné ezt a mai egy órát, vagy másfél órát eredménytelenné tenni a szívetekben. Azt mondja, jön az ördög, és kiragadja az igét a szívükből, hogy ne higgyenek, hogy ne higgyék el. És ezzel együtt azon dolgozik, hogy ne üdvözüljenek. Ezt nagyon komolyan kell vennem, legtestvérek. Nem úgy van, hogy aki igét hallgat, igét olvas, az abban a pillanatban védetté válik minden támadásra és minden ördögi praktikával szemben. Higgyétek el, testvérek, hogy attól a másodperctől kezdve, hogy hinni kezdetek Isten igének, rögtön célkeretbe kerültök. Jézus itt a korábbi versekben arról olvassuk, hogy a Jordán parton emlékeztek erre a diadalmas megjelenésére, amikor mindenki egy nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy közönséges turista, aki csak ott éppen arra tévedt a Jordán partjára, hanem ő azért jött, hogy nyilvánvaló legyen mindenki előtt, hogy megjelent az Úr. A Keresztény Jánosnak a mondata az így hangzott, hogy innen Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És még ő is ellenáll, nem akarja tudomásul venni, hogy egy Isten időzítésnek az eszköze, azon túl, hogy prédikál, és Cézsaiásra hivatkozik, hogy be fogja teljesíteni Isten az időket, és elküldi a Mesiást, hanem azt mondja, hogy most engedj most, így érzik nekem minden igazságot beteljesíteni, és megtörténik. Mindenki előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Isten követő. Azt mondanánk, hogy aki hitét megvallja, aki bemerítkezik, aki beteg szentélekkel, folytathatnánk a megszentelődés útján bármilyen szintig, attól kezdve védetté válik. Egyrészt igen, másrészt nem. Ugyanis pontosan ekkor olvassuk azt, hogy és akkor, tehát Jordán partról el, és akkor a lélektől vitették a pusztába. És abban a pillanatban, hogy kivitetett a pusztába, és megkezdte a felkészülését a 40 napos bődben, Jézus a nagy szolgálatára, a nagy küldetésére. Tudjátok, hogy ki talált először is rá? Az ördög. Az ördög rögtön megtalálta. Hol kígyó képében, hol más módon, és különböző ajánlatokat tett. Ezért annyira komolyan a hivatásodat, a küldetésedet, a keresztényedet. Hát egyébként is, ha hova vezet ez az út? Nem lenne jobb az elején már kilépni? Jó, felindultál. Jó, hát jelentkeztél. Jó, döntöttél. De hát érdemes ezen végig menni. És különböző manőverrel próbál bennünket letéríteni az útról. És az ördög ott van, hogy különböző, nagyon jónak tűnő ajánlatokat tegyen, hogy ne vedd komolyan. Legyen az kenyér kérdés, legyen ez a hatalom kérdése, legyen a népszerűségnek a kérdése, ne legyen a rangban legmagasabb szintekre való eljutás. Lényeg az, hogy vedd ki a kezedet Isten, vedd ki az életed Isten kezéből. Az ördög megtalálja a gyenge pontjainkat. Ami ellen, és a legszörnyűbb drága testvéreim, az ördöggel sohasem úgy fogtok találkozni, hogy éppen vastila van a kezében, vagy paták kopognak a járdán, vagy, sőt, nem ilyen ijesztő módon, neki látványos szarva van, mert ha így volna, akkor rögtön elfutnánk előle. Tudják, hogy milyen rettenetes? Hogy a Bibliával a kezébe jön. Téves látással jön. Kifordított üzenettel jön. Bennünket kegyeseket is megtalál. Különböző módon próbál letéríteni bennünket a keskeny útról. Csak ágítsuk, szélesítsük. Engedjünk meg a testnek is valamit. Hát nagyon kényelmetlen úgy járni egy szál keresztel a vállunkon. Ma nagyon sok keresztjén szeretne kereszt nélkül járni. Vagy ha lehet letűrészelni belőle. Egyetlen baj van, ugye ismeritek ezt a posztot, hogy valaki azon alkudozott, hogy minél kisebb legyen a kereszt és fűrészelgette. Mikor aztán eljutott egy szakadékhoz, és pont az hiányzott, ami egyébként hiddá lett volna a keresztény átment volna innen oda. Szóval, amikor mi szeretnénk fűrészelgetni ezt a keresztet, és egyre könnyebbé tenni a kereszthordozást, ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Szóval nevet komolyan. És a kifordított Biblia, mármint a kifordított szavakról van szó, ugye mindig az ígére hivatkozik az ördög is. Pontosan ismeri a Biblia. Ezért nevezi a Biblia ezt az ellenerőt anti-Krisztusnak. Mert pont úgy néz ki, mintha Krisztus volna. Pont ő lenne a megmentő, a megváltó. Ő nagyon jól tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, hisz a világosság angyala volt valaha, onnan lett lehajítva az angyaloknak egyharmadával, tehát ő pontosan tudja, hogy hogy kell képmutatóskodni. Hogyan lehet anti-Krisztus tükörképe, de igazából gonosz erő, ami az embert is magával akarja rántani. És Jézus ebben az esetben is példát mutat, amikor nem a kifordított szavak tévesztik meg, hanem pontosan idézi az ígét. De meg van írva. Most, drága testvéreim, ma a vezető testvéreink ezt a címet adták a estének, hogy egyedül a Szentírás az Isten hangja. Nem emberi megfontolások, kitekert szavak, csavaros magyarázatok, a szintiszta íge. És azt mondja, hogy de meg van írva. Te tudod, hogy mit kell idézni, amikor a kísértő jön, és különböző módon próbál téves információkat adni neked? Te tudod, hogy mire a válasz? Az Isten ígéjéből? A másik éppen erre hívja a figyelmet, mert az ördög ott van, hogy távol tartson téged tőle. Nagyon tetszett ez a mondat, amit Pintér testvére említett a tegnap, mert talán nálunk is, amit édesapád írt a Bibliában. Idézd nekünk?
Vagy a könyv tart téged távol a bűntől, vagy a bűn tart téged távol a könyvtől.
Ugye? Igaz? Mindenki írja a Bibliájába valahova. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos mondat. És ez a másnére is vonatkozik így, mert látjátok, egy negyede azért esik ki az Isten népe közül, ott volt, ott van, ige hallgató, csak nem figyelt arra, hogy van egy ellenséges erő, aki ki akarja tépni a szívedből a hallott üzenetet. Meg akarja erőtleníteni, és nem akarja, hogy üdvösséget nyerj. A másik azt mondja, hogy sziklás földre esett. Mert mikor hallja, örömmel fogadja az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Döbbenetes. Most testvérek, nem tudom, hogy milyen helyzetben vagytok. Ki milyen lelkülettel jött, milyen háttérből jött. Azt mondja Jézus, hogy köztetek vannak olyanok, akik bár hallják az igét, ott vannak az Isten tiszteleten, még hallelujáznak is, hogy ámen, úgy van, én is szeretek ilyen módon reagálni Isten igényére, természetesen, de azt mondja, hogy vannak olyanok, akik fölhevül a szívük, örömmel veszik az ígét egy pillanatra, érzelmileg nagyon megdolgozza őket az Istennek az ígéje, de igazából köves helyre esik, és nem gyökerezik meg, csak egy felszínes érzéssé válik. Jaj, de jó volt az alatt. De a következő órában el is felejti, hogy miről van szó. Nem gyökerezett meg. És vannak olyanok, akik tövis közé esnek, akiknél tövisek közé esett, azok hallják az ígét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága, élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Ilyenek is vannak. Talán közöttünk is. Ahol a tövisek közé esett gabona azért nem tud fejlődni, mert annyi tervünk, annyi elgondolás, annyi maszek elképzelésünk van az evilági dolgokkal kapcsolatban, hogy eszünkbe se jut. Ezt az igen érlegére tegyük. Van, nem tudom, által van egy ilyen testvérek, hogy mint a két síkon mozogna sokszor a keresztényetünk. Hogy van, amikor szent életet élünk, ott vagyunk a gyülekezetben, halljuk az igét, örülünk, együtt vagyunk. Becsüljük az ajtót, és egy másik világba csöppenünk vissza, a materiális világnak a gondjai közé, és el is felejtjük azt, hogy honnan is jön. Az életnek a gondjai megfojtják az éppen szökkenni próbáló termést. És éppen ezért nem tudja meghozni a maga termését. És azt mondjam, azért feltételezem, én ezt feltételezem, hogy vannak itt olyanok, akik örömmel veszik az igét, akik nem akarják elfelejteni, akik, ha jön is a gonosz, azt mondják, hogy távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, mert ma hallottam, ismételten, megerősített engem Isten. És bár vannak gondjaim, vannak terveim, meg vannak terheim, de ez mind mindez olyan, ami nem folythatja meg a szárba szökkenő kalászt, mert jó földbe esett. Drága testvérek, én nem tudom, nem látod a szívetekbe. Egyedül Isten ismer bennünket. Azt is, hogy honnan jöttünk, azt is, hogy most milyen lelki állapotban vagyunk, és azt is, hogy miután becsukjuk magunk mögött az ajtót, milyen világba térünk vissza. Otthonaitokba, holnap a munkahelyen, vagy a gyülekezetben, ott, ahol szolgáltak. Tehát Isten jól tudja ezt. Az tény, hogy mint egy részfék, ma este meghúzta Isten ezt a pillanatnyi csendességnek az idejét, amikor azt mondja, állj meg. Gondold jól át. Honnan emelt ki az Isten? Légy hálás azért, hogy azon kevesek közé tartozhatsz, aki ma este az ige mellett töltötték a csendességüket. Ezért Isten föl akar készíteni valami olyan mestertervre, és be akar bennünket avatni az ő csodálatos, még fölfoghatatlan, de csodálatos terveibe, aminek fontos része vagy. Nagyon fontos része vagy. Amit senki más nem tud elvégezni, betölteni, csak te. Ha kész vagy elfogadni, kétség nélkül, Isten igéd, Isten szavát, és mint egy jól megmunkált, odaszánt szív, lélek, amely kész megnyílni, befogadni, és meghozni sokszoros termését, gyümölcsét, amivel az ő nevét dicsérhetjük és szolgálhatunk a jövőben. Van-e köztetek ilyen testvérek, akik sokszoros termést szeretnének hozni? Az jó földként, termőföldként szeretnének az igének helyet biztosítani a számukra. De amikor innen elmegyünk, majd meghozza sokszoros termését és gyümölcsét. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, kedves testvérek, a többit az Úr végezze el. Én hiába próbálom magyarázni tovább, már csak esetleg a felejtésben segítek, nem akarom. Azt akarom, hogy élő és ereven maradjon Istennek az igéje, és most jön testvérek majd a boronálás, meddig mészentes történt, a magvetés megtörtént, most jön az imádságban a boronálás, amikor majd szépen eligazodik bennünk az ige magja, és aztán várunk csendben, hogy mikor lesz láthatóvá az az élet, új élet, amit az ige hallgatásunk nyomán nyerhettünk és kaphattunk az ikegyelméből. Így az van. Ámen.
Nagyon szépen köszönjük Mészáros Kálmán testvérnek ezeket a gondolatokat. Különösen nagyon jó volt hallanom az elején, minden jó volt, tehát nem, de ami nagyon megfogott, az a személyes hangú, és én ezt nem tudtam, ezt a történetet az édesapáddal kapcsolatosan, és ismertem őt, igen, csak milyen jó azért ezt így látni, hogy nem kell, hogy az apák távol kerüljenek a fiattól, és rögtön a feleségem jutott eszembe, akit meg az édesanyja vezetett az Úrhoz 11 éves korába, talán vagy 12 éves korába, és ez nem probléma, én azt gondolom, hogy ez annyira jó megerősít, hogy a szülők és a gyerekek nem kell, hogy távol legyenek egymástól. Számomra ez egy megerősítés volt. Örülök. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat. És nagyon hálás vagyok tényleg azért, hogy Isten az ő igéjét elküldte hozzánk. Nagyon igazán én azt gondolom, hogy lényegre törően megérthettük, mit akart Jézus mondani ezen a példázaton keresztül. És szeretném, ha most imádkoznánk, én nem akarok prédikálni, különösen hozzáfűzni már gondolatokat, hanem inkább azt javasolnám, hogy töltsünk időt imádkozással, és többféleképpen fogunk imádkozni, ha nem bánjátok. Tekintettel arra, hogy pünkösdiek vagyunk a Pünkösdi Teológiai Főiskolán és az Új Élet Gyülekezet, mint házigazda, javasolnám, hogy ha nem ijedtek meg tőle, hogy az első imádkozást ezt ilyen pünkösdi módra csináljuk. Mi szoktunk úgy imádkozni, hogy együtt, közösen, egyszerre imádkozunk. Vannak hangosan, igen. Tehát vannak, akik esetleg megijednek tőle, de én meg vagyok győződve róla, hogy olyan nagyszerű Istenünk van, képes kiválogatni a látszólagos hangzavarból, hogy ki mit mondott, mit kért tőle. De én most nem is a kérésre, hanem ezt a közös imádkozást, ezt én a hálaadásra javasolnám, hogy én azt gondolom, hogy hálát tudunk így adni, hogy együtt mindannyian hálát adunk az Istennek, ahogy ezen a mai estén a füzetünkben javasolják is, adjunk hálát az Isten igébe rejlő hatalomért, ami már 2000 éve munkálkodik közöttünk. Mármint a Krisztus óta, de előtte is munkálkodott ugye az Istennek az igéje, meg vagy róla győződve, és hallottunk róla, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy egy ilyen picin kis mag, és benne van egy egész program. Benne van egy egész program, és most úgy szeretném, hogy ezért így maradhatunk ülve, de úgy együtt hangosan, félhangosan imádkozva adjunk hálát az Isten igéjéért. Köszönjük meg Isten igéjét. Valamikor azt hallottam, hogy a zsidó férfiak azok minden nap hálát adnak azért, hogy ők férfinak születhettek, és nem nőnek. És ez nem a nemek elleni ellentét, hanem azért adtak hálát, hogy ők férfiak lettek, mert ugyanis csak a férfinak volt joga olvasni az Isten igéjét. A nőnek nem volt joga olvasni, és megköszönték, hogy férfiak lettek, mert joguk volt hozzá, járulhattak az Isten igéjéhez. Óriási dolog, hogy mi járulhatunk Isten igéjéhez, tehát adjunk hálát Istennek, jó? Tehát azt javaslom, hogy így együtt, hangosan, ülve, közösen adjunk hálát Istennek az ő igéjéhez. dángolunk, hálát adunk a Te ígédért, és köszönjük Néked azt, hogy Te szerettél bennünket, és a Te ígédet küldted el mi közénk, és köszönjük, hogy a Te ígéd élő és ható, és ezen a mai napon is, és mindaddig, amíg itt tartod a Te népedet, és ez a világ, Uram, itt van, Te küldöd, és a Te ígéd hatékony lesz, Uram. Köszönöm, hogy nem múlik el az igének a hatalma, Uram. Köszönöm, hogy azokat, amiket Te 2000 évvel ezelőtt Jézus elmondtál, és aktualizáltad őket természetes hasonlatokkal elmondva, Uram, köszönöm, hogy olyan mély igazságokat rejtettél el benne, hogy a mai napig sem vesztették el a hatását, Uram, és köszönöm, hogy ma is szól hozzánk, ma is élő, ma is eleven, és köszönöm, hogy benne van az igédben az élet, benne van az igédben az életnek az a csírája, Uram, amit, hogyha mi befogadunk az életünkbe, köszönöm, Uram, hogy működésbe lép, és köszönöm, hogy munkálkodik közöttünk, és meg vagyok róla győződve, Uram, hogy ez az ige, amelyet Te kibocsájtottál, ez az ige működik ebben a világban, mert hogy nem omlott össze a világ, hogy nem fordult káoszba a világ, nem írtotta ki az emberiség egymást, az csak azért van, mert a Te igédet kibocsájtottad, és a Te igéd, a Te beszéded által, hatalmat szava által ma is fenntartod a világ mindenséget, és köszönöm, Uram, hogy a Te beszéded ma is élő, ma is ható. Köszönjük, Urunk, a Te kegyelmedet, és hálát adunk Neked azért, hogy itt lehet, hallhatjuk a Te igédet. Köszönjük, Uram, hogy kiválasztottál bennünket, és lehetőségünk van a Te igédhez járulni. Dicsőítünk Téged mindenható Isten, és köszönöm Kálmán testvért az ige hirdetését. Köszönöm, Uram, hogy használtad a Te kezedbe, és erőteljes volt az üzenet, ami számunkra. Legyen áldott a Te neved mindenható Isten. Amen. Amen. A továbbiakban azért imádkozunk, hogy kérjük az Úrtól, hogy bocsásson meg nekünk, hogy néha, mintha tojáson lépdelnénk, mondja, vagy írja az író, aki a mai napnak a témáját szerezte, zavartan kerüljük, hogy a Bibliáról nyilvánosan beszéljünk, hogy legtöbbször az Isten igéjével kapcsolatos problémákról beszélünk, a benne rejlő hatalmat és az erőt pedig elmondhatjuk. Tehát a világ hajlamos arra, hogy a Bibliában levő ellentéteket, a problémákat, az igével kapcsolatos általuk feltételezett ellentmondásokat arra hívják, és mi hajlamosak vagyunk belemenni, ahelyett, hogy azt arról beszélnénk, hogy milyen erő és milyen hatalom van az Isten igéjében. És nagyon sokszor, ami szívünk tudja, hogy kellett volna szólni, de nem szóltunk. Beszéltünk valakivel, mondott zöld dolgokat, most, hogy így fejezem ki magamat, és mi nem léptünk, és nem mondtuk el vele szembe azt, hogy már a zöld dologra úgy értem, hogy éretlen dolgokat, tehát nem mondtuk el, hogy az Istennek az igéjében pedig erő van, hatalom van, és szeretném, hogyha ha néhányan ezért most így imádkoznánk, és hogyha úgy az Úr szólt hozzánk, fogalmazzuk meg egy pár mondatot, nem baj, ha nyilvánosan vallást teszünk arról, és kérünk az Úrtól bocsánatot, hogy nem vallottuk meg az ő igéjét. Néhányan egyenként így imádkozzunk.
Vallást tesz, akkor is vallást tesznek. Köszönjük, hogy ebben erősítettél meg bennünket, ezen a testén is. Kérjük az őrzőkérdelmet, szentelkednek, hogy erre továbbra is működhessen, bennünk is általán tudja tőletődődőmet, félretalányra, szívekhez is tanált, nem csak hozzánk, hanem rajtunk keresztül. Szeretteink és ismeretlen világ felé haladva,
volt már olyan temetés, uram, amikor arra gondoltam, hogy nincs már több lehetőségem arra, hogy ezzel valakivel beszéljek. És tudom, hogy lehetett volna akkor, amikor szólhattam volna, és mégis valami visszatartam, hogy úgysem hallott le, vagy talán még rosszabb lesz, vagy vitatkozni fog, és feladtam a lehetőséget, és végképp elhitt. Segíts Uram, hogy én is, és mindannyian, akik itt vagyunk, meg tudjuk látni, meg tudjuk ragadni a lehetőséget. Nagy bátorságot, Uram, hogy ne féljük szólni a Te ígédet, hogy ne mondjuk azt, hogy majd máskor, hanem álljunk elő vele. Nem látmába, nem alkalmatlankodva, hanem ahogy a Te lelked adja. Alázattal szerinted, de a Te vezetéseddel, és azzal a bátorsággal, ami a Te ígédben benne van, és mi hiszük, hogy Te vagy az út, az élet és az igazság, és a Te ígéd igazság. Az út, Uram, hogy az igazságot szeretettel tudjuk tovább adni, tudjuk követni, élni, és így tovább adni.
Amen. Amen.
Én is kellett menni, Atyám, hogy bocsánat meg a hallgatásokat, az életemben vannak. Nem csak a gyülekezetet hívjam, gyógyulásra az embereket, akár utcán is van. Ha látogat betegségben, nyomorúságban előket, akkor tényleg tudok hajolni hozzájuk, és előzően imádkozni, mert a cselekedni akar. Köszönjük a lehetőséget, amiket elénk hozott. Ad hozzá a bátorságot és az erőt is. Az emberek találkozhassanak vele, szerető, gyógyító Istennel. Köszönjük neked.
Amen.
Amen. Amen.
Jézus, a Krisztus, Te, aki az Ural és Király vagy a mennyek országnál. És itt vagy veled. Nyilván megkérlek, és taníts meg, hogy hogyan tudjuk viselni a Te gyönyörűséges igádat, és hordani a Te könnyű tervet.
Ámen. Ámen. Ámen.
Uram, én tudom, hogy a tervelem, akkor kicsit az ellenem, én a cseppnek, hogy mégis olyan sokszor inkább hallgatok, és nem szeretnék összeütközésre kerülni más véleménnyel. Segíts, és Te add meg a szavakat, hogy hogyan tudjak Te rólad beszélni, és Te rólad bizonyságot tenni.
Amen.
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 Amen. És még egy szakaszban imádkoznánk, amikor könyörögnénk. És ezt most majd úgy javaslom, hogy nekem tetszett tegnap a Golgota gyülekezetben, amikor így ima csoportokat alkottunk, hármas csoportokba, és akkor így mindenki tud még együtt is imádkozni, és a csoportokban így egymás után imádkoznánk, könyörögnénk. Az a javaslat, hogy konkrét nevekkel, ha lehetséges, azokért, akik nyilvánosan hirdetik az Isten igéjét, könyörögjünk azokért, akik nemrég fogadták be az Isten igéjének magját a szívükbe, vannak gondolom ilyen ismerőseink, könyörögjünk azokért, akik növekedésük közben nehézségekbe ütköznek, és könyörögjünk azokért a keresztényekért, akik az Isten igéjét a médián keresztül hirdetik, interneten, televízión, rádión keresztül, hogy legyen hatékony, mert ennek a világban élő embernek, a ma emberének is nincs más, ami igazán meg tudja változtatni az életét. Egyedül az Istennek az igéje. És nagyon kellene, hogy könyörögjünk azért, hogy a mai kornak, a mai eszközeivel lehetőleg minden emberhez hadd jusson el az élő evangélium, ami által meg tud változni az embereknek az élete. Van jó néhány téma, amiért így imádkozhatunk, és akkor most arra kérlek benneteket, hogy forduljunk hárman egymás felé, akár a széket is lehet kicsit fordítani, és imádkozzunk, és hívjuk segítségül az Úr nevét, könyörögjünk ezekért a dolgokért. Jó, és akkor mindannyian így tudunk egymás után imádkozni ezekben a csoportokban. Nyugodtan mozogtatok. Könyörgünk azért, Uram, hogy használd a te kezedbe azokat, akik hirdetik az igét. Istenem, áld meg a lelki pásztorokat, áld meg az ige hirdetőket, hogy ne legyen semmi megalkuvás bennük, hanem ahogy tőled kapják az igét, azzal a bátorsággal, hadd hirdessék gyülekezetekben. Imádkozom evangélistákért, hogy támaszd ebbe az országba, Magyarországon evangélistákat, akik valóban nem csak a gyülekezetek falai között, hanem bátran, utcákon, tereken és akármilyen tömegrendezvényeken hagy tudják hirdetni az evangéliumot. És minket is használj te kezedbe, hogy ne felejtsük el, hogy mi elsősorban a te ige hirdetőid vagyunk a körülöttünk levő emberek között, és keresetlen szavainkkal, hogyha a te ígédet hirdetjük, hagy legyen erő benne, és hisszük, hogy erő van a te ígédbe. És köszönöm, Uram, hogy így kiöntettük a szívünket előtted, legyen áldott a te neved, és segíts, hogy ne csak döntésig jussunk el, Uram, hanem hagy tudjunk eljutni egészen a termésig az életünkbe. Hadd jusson a te igéd termésig az életünkbe, Jézus nevében. Amen. És ha megengeditek, akkor az Úrtól tanult imádságot most nem elimádkoznánk, hanem elénekelnénk, ha nem vágyjátok, jó? A mi atyánk Isten. Igen? Megszabad. Jó, jó, jó. Mi atyánk Isten, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Oh.
kérdezte, mi atyám Isten, aki van a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el országod, hozzánk a földre, a te akaratod legyen.
Amit elmondanál, az Jézus testvére.
Adonai Eloheinu, az Ura mi Istenünk legyen mi velünk, miképpen volt a mi zsidó és keresztény eleinket egyaránt. Ne hagyjon el minket, el se távozzék tőlünk, hanem hajtsa magához az a mi szíveinket, hogy járjunk minden elútaival, amire az egyedülálló, csodálatos, páratlan példát Jézus a Krisztus által adta, akinek adatott minden hatalom, menjen és földön.
Amen. Amen. Köszönöm szépen, és még azért annyit gyorsan hadd mondjak el, hogy az utolsó állomás, Kálmán testvér szavaival élve, akkor holnap este lesz, holnap este 7 órakor a Méltóság napja templomban, Kispesten, a Főút 110, és akkor ott várnak bennünket szeretettel, szeretett vendégség is lesz, és a vendég ige hirdető ott a német László testvérünk, a Golgota, a kispesti Golgota gyülekezet, vagy délpesti Golgota gyülekezetnek a lelkipásztora fogja az igét hirdetni, sok szeretettel várnak oda is bennünket. Nem tudom, István testvérem, hogy neked van-e valami az Allianz-szal kapcsolatosan, szeretném, hogyha van nyugodtan, akkor mondja el, hevéd magaddal.
Nem igaz átmondani azt a kapcsolat, a babok jutott eszembe. Én tudom, hogy elvét vagyok,
gyere ide előre, gyere.
Hallok
engem.
Hallok,
jó. Látni is. Foglaljatok helyet, azért annyi időre még kell.
Az egyik dolog nagyon felkeltette a figyelmemet, amikor Kálda említette ezt a buzdavagot, és eszembe jutott, hogy van olyan mag is, amit úgy hívnak, hogy átfekvő mag, például a gyertyának ír a magja, hogy nem azonnal kell ki az első vegetációs időszakának kezdetével, hanem eltelik egy bizonyos idő, mire szárba szökken, illetve például az akác magnál alkalmaznak kvalifikációt, tehát a maghéj sebzése, hogyha nem tudja maga a csíra keresztül nyomni magát, hanem megsebzik a magot, és akkor azon a kis résen keresztül ki tud jönni a magon. És arra gondoltam, Isten sokszor így dolgozik, hogy valahol megsebez bennünket, és akkor ki tud jönni bennünk az élet. Sokszor az összetörtségünk az, amin keresztül Isten tud dolgozni, és a legjobbat ki tudja hozni az életünkből. És még egy dolog eszembe jutott, hogy itt Kálmántól átvettük ezeket az egymagokat, hogy ha jönne hozzám valaki, akkor azt mondanám, hogy hó, adok neked egy magot, és ha odaadnám neki a magot, akkor nekem már nem lenne. És hát akkor hogyan kell ezt jól csinálni? és azt mondja Jézus, hogy termést kell hoznunk, 30-60-100-szorosat, tehát az a mag, az nekünk szól. Annak bennünk kell elhalnia, és ha nem hal el, nem hoz termést. Tehát be kell jutni az életünkbe, és igazából nekünk kell meghalnunk, belehalnunk, engedelmeskednünk ennek az üzenetnek. És hogy ez a mag bennünk kicsirázik, és szárba szökken, és levelet hajt, és virágot bont, vagy gyümölcsöt ér le, és ebben a gyümölcsben vannak benne azok a magok, amiket tovább tudunk adni másoknak. Tehát ezt meg kell futni a maga körét bennünk, ahhoz, hogy hiteles legyen. Nem tudunk világítani, nem tudunk sóvá lenni, ha nem vagyunk hitelesek abban a közegben, ahol élünk. Úgyhogy ez bátorítsa bennünket. Hogy nagyon örülök, hogy a Krisztusban vagyunk egyek. Ez a lényeg az aljasztak. Hogy felismertem, hogy Krisztusban vagyunk testvérek, és Jézus már a Getsemánéban ezért imádkozott, hogy egyek legyenek, mint ahogy mi atyám egyek vagyunk, te én bennem és én te benned. Úgy legyenek ők is egyek mi bennünk. És ez ne csak egy hét legyen, amikor ezt az egységet megéljük, hanem imádkozzunk egymásért. A másiknak az életét, a másiknak a gyülekezetét emeljük. Ne rosszat mondjuk róla, hanem higgyük abban, hogy Isten, ahogy Kálmán megtapasztalta a hadseregnél, hogy hát nem csak a baptisták, hanem mások is hívők. Igen, ez egy nagy megtapasztalás, hogy hát más is hisz. Sőt, micsoda értékeket helyezett el Isten ebben vagy abban a közösségben. Ugye a baptista közösség, a bemerítkezés milyen fontos dolog. Fünközi közösség, a lélekkel való betöltekezés mennyire fontos dolog. Tehát ott vannak a református, az ige, mennyire fontos dolog. És így tovább, mindegyiknek tűnne adott valamit Isten, amivel ki tudjuk egészíteni, tudjuk segíteni azt a nagy közös látást, amire bennünket elhívott az Úr, hiszen ő az Úr a mindannyiunknak. Rész szerint való a tudás. Mindannyian így rész szerint valóak vagyunk. De ha együtt vagyunk, valahogy összeadódik ez a sok kis rész, és valahogy Isten megdicsőd ebben a nagy egészben. Legyen övé az áldás, a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Amen.
Kár lett volna, hogyha ezt magadba tartod. Egyébként mindig úgy van, ugye, hogy az ige hirdető, amikor hallgatja az ige hirdetést, akkor mindig legalább egy-két ige hirdetés kicsirázik bennem. Én ettől most megkímélek benneteket, hogy én ezt elmondom nektek, amit, de inspiratív, megtermékenyítő volt. Köszönjük szépen, Kálmán testvér, még egyszer az ige hirdetést, és akkor szeretném megköszönni a Pünkösdi Teológiai Főiskolának, hogy itt lehetünk ebben a helyiségben. Azt gondolom, hogy legalább egy képviselő még maradt, de majd én is elmondom a dékán úrnak, és akkor köszönjük szépen a termet, hogy rendelkezésünkre bocsájtották. Holnapra a délelőtti istentiszteletekre sok áldást kívánunk a gyülekezeteknek, ahol istentisztelet van, és még egy dolog, hogy ne siessünk el, egy kis harapnivaló, nagyon kevés, tehát nem igazi szeretett vendégség, de egy kis üdítővel szívesen szolgálunk, és akkor De igazi szeretettel. Igen. Meg lehet tenni. Valakinek van olyan fényképezőgép, ami... Nagyon jó. Jó? Helyes. Ő már megállt, ugye? Vagy még megy? Én ezt akkor odaadom. Mindenki állni, de a